Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt pénteken 4 halottunktól is búcsút vettünk. Imre Tiborné Rubos Mária testvérünk 51 éves korában hunyt el, volt gondnokunk, jelenlegi presbiterünknek a menye, Isten adjon vigasztalást a családnak a hirtelen rájuk szakadt gyászban. Segítsen megerősíteni a vele való kapcsolatot, közösséget, a veszteség fájdalma. Olaszné Perjési Irén gyálon felnőtt, 13. kerületi lakos testvérünk búcsúztatása volt itt a templomban, Csepelen lakó testvére gyászolja. Isten adjon vigasztalást neki és családjának is. Koncz László testvérünk 28 éves korában hunyt el, Csepelen nőtt fel, szigetszentmiklósi lakos volt, a hirtelen veszteségben, fájdalomban Isten adjon vigasztalást szeretteinek. Itt maradt párjának és 8 hónapos kisgyermeke felnevelésében is adjon erőt. Valamint elbúcsúztunk, ugyancsak pénteken, Báder Imréné Dimola Mária testvérünktől, aki a Pesterzsébeti központi gyülekezet hűséges tagja volt, itt Csepelen béketéri lakos volt, és a béketéri altemplomba helyeztük el urnáját. Gyülekezetünknek másik halottja is van, Fabok Mártonné, Mogyorósi Etelka, Tákosné Fabok Éva testvérünknek az édesanyja. Az ő temetése szerdán 11 óra 15 perckor lesz Csepelen. Hirdetem, hogy a hitoktatási esztendőnket is megkezdjük a napokban, minden iskolában, itt Csepelen van hitoktatás, órarendbe épített formában is, meg fakultatív formában is van lehetőség, és az óvodákban is megnyílt a lehetőség, minden óvodában szeretettel várjuk a hittanos gyermekeket. 2 hét múlva az istentiszteleten lesz a tanévnyitónk, a hittanos tanévnyitónk. Most az istentisztelet után az óvodában hittant tartó testvéreink és azért felelősséget érző testvéreinknek a megbeszélése lesz a gyülekezeti termünkben. Szeretettel várjuk őket. A kötelező hittan még mindig kiépülőben van, tehát idén már három évfolyam az alsó és felső tagozatban részesül a kötelező választható hittanban, órarendszerinti hittanban. Ezért új hitoktatóra is volt szükségünk, hiszen 62 órában folyik a mi hozzánk tartozó iskolákban ez a kötelező órarendbe épített hittan. Az új hitoktatónk viszont neki szabad kapacitása volt arra, hogy a királyerdői gyülekezet hittanjába is besegítsen. Szeretettel várjuk a testvéreket az ima csoportunkba, amelyik 9 óra 40 és 50 között itt az alaksorban, a templom mögötti épület alaksorában vasárnap az istentisztelet előtt imádkozik az istentiszteletért és gyülekezetünkért. Ez egy nagyon fontos szolgálat, vegyünk ebben részt, minél többen kitartóan. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hiszen gyülekezetünknek megnövekedtek a feladatai, szolgálatai, nagyon sok rendbetennivaló van az épületekben is, és idősek az adakozóink, többen meghaltak az elmúlt időszakban, úgyhogy szükség van az új, megújult adakozásra. Hirdetem, hogy a konfirmációi előkészítők októberben fognak indulni, jelentkezéseket várunk mind a fiatal, mind a felnőtt testvérek részére. A felnőtt konfirmációs foglalkozás nyitott, szeretettel várjuk mindazokat, akik esetleg a régebbi konfirmációjukon tanultakat fel szeretnék eleveníteni, azokat is. A lelkészi hivatalba lehet jelentkezni ezekre a foglalkozásokra. Most folytassuk az istentiszteletünket, a bibliaolvasó kalauzban kijelölt énekeket általában beiktatjuk a vasárnapi énekrendbe. Ilyen énekünk most, mára hozza a bibliaolvasó kalauzunk a 273. dicséretet. Most az első 6 verset énekeljük, így kezdődik: az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 6. fejezetének első 11 verséből. Keresztség és új élet. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy figyelmesen hallgassuk ma is, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az zaklatott és rohanó világból most jöhetünk hozzád, hogy elcsendesedhet a lelkünk, kisimulhatnak a belső ráncaink, elengedhetjük a görcseinket, lehullhat rólunk minden álarc, és te előtted állhatunk, mint rád szoruló, bűnös, megváltandó emberek. Nagyon szeretnénk mindennek megfelelni, de tudod, hogy mennyire nem megy ez nekünk. Köszönjük, hogy eljöttél Krisztusban értünk. Köszönjük, hogy megváltottál minket. Köszönjük, hogy ezzel az örömhírrel fogadsz újra meg újra. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megújuljon lelkünk és testünk, hogy örvendezve és békességgel tudjunk tovább menni a mindennapok harcaira. Kérünk téged, szent lelked által tedd meg ezt a csodát, mindannyiunkkal, hogy találkozunk veled, hogy megértjük üzenetedet, és szívünkbe fogadjuk a te szent lelkedet, és megerősödünk a benned való hitben. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által, ezért a csodáért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 164. dicséret, második és harmadik verseit énekelve. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, a felolvasott szakaszban található, a Római Levél 6. fejezetének a 4. versét olvasom újra. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele Krisztussal a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Foglaljuk el helyünket. ...450 éves a második helvét hitvallás, amelyet mi magyar reformátusok hivatalosan vallunk, amely összeköt minket, és ebben az évben sorra vesszük a fejezeteit, és megnézzük, hogy mit is tanít, hogyan látjuk mi, magyar reformátusok, ennek a gyülekezetnek a tagjai, közösen ezt a világot, ennek a világnak a teremtőjét, ami megváltónkat és megszentelőnket, hogyan gondolkozunk közösen az élet dolgairól, a hitről. A múltkori alkalommal úgy általában a sákramentumokról, a szertartásainkról volt szó, akkor is már szó volt róla, hogy kettő van belőlük, és most először megnézzük a mai istentiszteletünkön a keresztség szertartását, ezt a fajta sákramentumunkat. Sákramentum, vagyis szentség azt jelenti, hogy egy olyan szertartás, amit Jézus Krisztus bízott ránk, parancsolt meg nekünk, hogy gyakoroljuk. Szó volt róla, hogy kettő van ilyen a Biblia szerint, a mi látásunk és felismerésünk szerint a Biblia alapján, és az egyik a keresztség. Erről szeretném, ha elgondolkoznánk, mit jelent nekünk a keresztség, hogyan látjuk ezt közösen, milyen fontos helye van az életünkben, milyen fontos szerepet játszik a hitünkben. Hát a keresztségről sokan úgy gondolkodnak, hogy ez egy külső szertartás, amitől az Anyaszentegyház tagjai leszünk. Mások meg úgy gondolkodnak, hogy ez egy belső történés, és éppen ezért a külső szertartás megkérdőjelezhető, hogyha nem, akkor játszódik le ez a belső történés, ha nem történik meg abban a pillanatban, amikor megkeresztelnek minket. Mind a két felfogás, téves út, hiányos gondolkodás. Mi a keresztségről nem így gondolkozunk. A Biblia alapján itt például Pál apostol is beszél a keresztségről, és azt lehet mondani, hogy három oldala van a keresztségnek, három dolog, ami lejátszódik, és ez a három egyformán fontos, és a háromról külön-külön is lesz szó, meg a háromnak a viszonyáról most. Lássuk ezeket. Tehát a keresztség először is egy külső szertartás, egy külső forma. Aztán a keresztség, és ez a lényege, a keresztség az Isten tette, arra mutat előre, benne ő a cselekvő. A keresztségnek a lényege az, hogy Isten mit tett Krisztusban. És végül a keresztség bennünk egy változás megindítója. A keresztség lényege, hogy elkezdünk egy új életet. Nézzük ezt külön-külön most. Először is beszéljünk a keresztségről, mint szertartásról, mint külső formáról. A keresztség maga az ószövetségi szertartásokban gyökerezik, mégpedig leginkább a megtisztulási szertartásokban. Az Ószövetségben is volt ilyen, hogy ha valaki tisztátalan lett valami miatt, akkor vízben meg kellett mosakodnia szertartásosan, és akkor megtisztult ebből. Rendszeresen visszatérő dolog volt ez az asszonyoknál, a felnőtt nőknél, akiknél havonta lépett föl a vérzés, a női mi voltuknál fogva, és ezt tisztátalanságnak fogták föl vallásilag, és ebből meg kellett tisztulni havonta. De meg kellett tisztulni, hogyha holttestet érintettek, vagy csontokat, és akkor is elő volt írva, hogy tisztátalanok lesznek, és utána meg kell tisztulniuk. Ugyanúgy meg kellett tisztulniuk, ha tisztátalanoknak számítottak, ha leprások voltak, és meggyógyultak belőle. Tisztátalannak számított a leprás, és ha meggyógyult, akkor meg kellett mosakodnia szertartásosan, és megtisztulnia. Ez már a csodák kategóriájába tartozott. És itt valahol az Ószövetség is jelezte, hogy ez a megtisztulás, ez nem olyan egyszerű dolog. Ez valami olyan dolog, amire nagyon nagy szükségünk van, és ami nem fog menni magunknak, a magunk erejéből. Az egész tisztulási szertartás erre mutat előre, hogy az Ószövetség azt mondja, hogy van valami bennünk, amitől mi nem tudunk Isten előtt megállni önmagunkba. Amitől mi nem vagyunk megfelelőek Istennek. Ezt szoktuk érezni. Mindannyiszor, amikor olyan dolgot teszünk, amivel mi magunk sem értünk egyet. Ez nagyon sokszor fordul elő. Ez arra mutat, hogy az ember belülről meghasadt teremtmény. Ez azt gondolom, hogy nagyon sokszor érezzük át, hogy valami olyat teszünk, amiről mi magunk is tudjuk, hogy nem kellene, nem jó így, de valami hajt minket, és csak is arra lyukadunk ki, hogy igenis megtesszük, kitör belőlünk a türelmetlenség, kitör belőlünk az indulat, kitör belőlünk az ítélkezés, kitör belőlünk a szórakozás vágya tombol bennünk, és így tovább. Az ember önmagában véve most, ahogy van, egy hasadt, meghasadt teremtmény, egy szinte tudathasadásos valaki, és a Biblia erre tanít minket, hogy igen, ennek kell meggyógyulnia, meg kell tisztulnunk attól a sok minden dologtól, ami az életünkben olyan, hogy mi magunk sem értünk vele egyet, mégis csináljuk. Tudjuk, hogy ez a bűn miatt van, vagyis amiatt, hogy a történelmünk kezdetén elszakadtunk az Isten szeretetétől. Hogy Ádámban azt választottuk, hogy mi magunk akarunk boldogulni, magunk akarjuk megmondani, hogy mi a jó nekünk, ne szóljon bele senki, még maga a mindenható Isten sem. Lehet, hogy jót akar mondani, de mi azt tudni akarjuk, hogy mit mond, és fölül akarjuk bírálni, és ha elfogadjuk, akkor rendben. Itt érhető tetten a bűnös voltunk. Hogy mi még az Istent is ellenőrizni akarjuk, és felülbírálni, és hogyha csak akkor, ha mi is azt mondjuk, hogy igen, igaza van, jól mondja a Bibliában, ezt mi is elfogadjuk, csak akkor engedünk neki. Innen eredezhető minden tisztátalanságunk és hasadtságunk. Gyakorolták tehát az Ószövetségben ezt a megtisztulást, de érezték, hogy ez kevés. Volt az Ószövetségben még egy dolog, amit viszont nem a nők, hanem a férfiak gyakoroltak egyértelműen. Ez egy életben egyszer volt, a bizonyos körülmetélkedés. Amikor egy bőrdarabot távolítottak el a férfiaknak a testéről, arról a helyről, ami ugye csak férfiaknak van, ezzel jelezve azt, hogy nem olyan egyszerű az a megtisztulás. Nem olyan dolog, hogy csak le kell mosni valamit, ami ránk ragadt, hanem tulajdonképpen a saját testünkből rólunk kell eltávolítani valamit. Ez volt ennek az értelme, és ezért gyakorolták. Valamit belőlünk kell kivenni, kilökni, hogy ne álljon Isten is közénk, hogy ne legyünk elválasztva az Istentől. Ez a körülmetélés is tulajdonképpen a keresztségnek az előképe. Olyannyira, hogy Pál apostol az Új Szövetségben beszél így a keresztségről, hogy ez egy nem kézzel csinált, nem kézzel végzett körülmetélés szertartása. Amikor az Isten eltávolíthatja belőlünk az akadályt, és amikor visszavezethet minket a vele való közösségbe. A keresztségről tulajdonképpen az Új Szövetség nem beszél úgy, hogy előír formákat. Annyit tudunk meg az Új Szövetségből, hogy ez valamiféle vízzel való megmosás, érintkezés. Nem mondja meg, hogy ezt milyen formában és hol kell gyakorolni, folyóvízben-e, hiszen ha belegondolunk, Jeruzsálemben nem volt folyóvíz, és az első gyülekezet úgy alakult meg, hogy 3000 férfi megkeresztelkedett. Hol? Biztos, hogy nem folyóvízbe. Az Új Szövetség nem beszél a keresztség formájáról, annyit mond, hogy annyit lehet látni az Új Szövetség tanításából, hogy a keresztség, ez fontos, hogy ez egy egyszeri dolog. Amikor gyakorolják, ez teljesen az Istennel való közösség születését jelképezi, már pedig születni egyszer kell erre a világra. Senki nem születik fizikailag kétszer. Tehát egyszeri dolog a megkeresztelés, ez egy fontos dolog, ez biztos, hogy így van az Új Szövetség szerint. Mindenkit egyszer keresztelnek meg. A második dolog, ami látunk, hogy az Új Szövetség azt mondja, hogy a keresztelés egy olyan szertartás, ami túlmutat önmagán. Ez is világos belőle. Nem egyszerűen egy megmosakodás, hanem arra mutat, amire az ember nem képes. Hogy bennem egy új kezdődik, hogy bennem elmúlik a régi, hogy én meghalok a bűnnek, és feltámadok, és élek Krisztusnak. Tehát, hogy a keresztség csak csupán egy jelképes dolog, amelyik túlmutat önmagát. Ez a két dolog látszik a Bibliából. Ennyit a keresztség külső formájáról. A hitvallásunk megjegyzi, hogy azt nagyon egyszerűen kell végezni éppen ezért, és nem kell, hogy bábaasszonyok kereszteljenek, ahogy szokás volt az, hogy ha egy gyermek nem látszott életképesnek, akkor gyorsan a szülés után megkeresztelték. A hitvallás azt mondja, erre semmi szükség, keresztelni azok keresztelhetnek, akiket a gyülekezet felhatalmaz erre. Hivatalos felhatalmazást kapnak erre, ami gyakorlatunkban a lelkész kap ilyen felhatalmazást, ami református gyakorlatunkban. Nézzük meg a keresztséget, most már nem a külső formát, hanem hogy mit is jelent, hogy miről is van benne szó. A keresztség Isten tette Krisztusban. Mai napon is volt ezzel kapcsolatban egy tapasztalatom, a legkisebb gyermekünkkel kicsit nehéz a foglalkozás, mert ő egy kicsit el volt kényeztetve, betegen született, és nagyon-nagyon babusgattuk, hiszen az élete is kétségben volt sokáig, és ezért hozzászokott ahhoz, hogy ő körülötte forog a világ, és ő mindent megtehet, és nagyon erős az akarata. És ha nem tetszik neki valami, akkor rögtön jön a fizikai erőszak, a verekedés, amit persze azért legtöbbnyire a legfiatalabb bátyjával alkalmaz, hiszen a többieknél tudja, hogy nincs esélye. És rá kellett szólnom többször, és mondani, magyarázni neki, hogy ez nem jó, nem szabad. És az a pici 4 éves gyermek azt mondta, hogy nem tudom nem csinálni. Nem tudok más lenni. És mennyiszer érezzük ezt mi is? Igen, tudom, hogy mit nem kellene. Tudom, hogy miben kellene megváltozni, de nem tudok más lenni. És a keresztség arról szól, hogy ami embereknél lehetetlen, azt tette lehetővé az Isten. Hogy én nem tudok mássá lenni. Belehalnék, hogyha bizonyos dolgokban hirtelen meg kellene változnom, mert egyszerűen képtelen vagyok rá. Én is átéltem ezt dolgokban, tudom, hogy milyen ez. És a keresztség csodálatos örömhíre az, hogy az Isten halt bele Krisztusban, abba, hogy mi meg tudjunk változni. Tudta, hogy mi belehalnánk, hogyha egyszerűen meg kéne változni máról holnapra, képtelenek lennénk erre. És eljött, és adta az ő tiszta életét, és hagyta, hogy kivessük magunkból az ő tisztaságát, azért, hogy belehaljon. És ezzel adja a lehetőséget, hogy mi meg tudjunk változni. Jézus Krisztusban az Isten helyettünk halt meg, értünk. Azért, hogy nekünk megnyíljon az út, hogy meg tudjunk változni, hogy mi az ő vérében mosakodhassunk meg, ha szabad ilyen erős képet használnom, a Bibliából van véve tulajdonképpen ez a kép. Mert más út nem volt ahhoz, hogy az Isten meg tudjon minket változtatni. Nem volt könnyebb útja az Istennek sem. Ő neki magának kellett lejönni és meghalni értünk, hogy lehetővé tegye a mi változásunkat. Tulajdonképpen a körülmetélés is erről szólt, hogy el kéne távolítani valamit, de ha igazán meggondoljuk a dolgot, akkor saját magunkat kéne eltávolítani. Saját magunkat kéne lemosni magunkról, hogy ez a meghalás, ez jelenti, tehát valami olyan dolgot, ami lehetetlen. És az Isten a Krisztus kereszthalálának a csodájával ezt tette lehetővé. Hogy eltávolította az útból a mi bűnös életünket. Megmutatta, hogy ez hova visz. Megmutatta, hogy így nem lehet élni. megmutatta, hogy ennek mi a büntetése. De ő halt bele. És ezért áll nyitva az út, hogy megváltozzunk. Hogyha igent mondunk arra, amit Isten tett Krisztusban, hogy igen, Uram, valóban erre van szükségem, hogy meghalljak a bűnnek, de erre képtelen vagyok, köszönöm, hogy te megtetted ezt értem és helyettem. Köszönöm, hogy ennyire szerettél engem. Ha ez megtörténik, hogy azonosulunk Jézus Krisztus halálával, és azt mondjuk, hogy erre van szükségem, akkor az Isten megvalósítja a csodát bennünk, megszületik egy új élet. Föltámadunk lélekben, és elkezdünk úgy élni, ahogy eddig nem tudtunk. Elkezdünk megváltozni fokról fokra. Elkezdünk hinni az Istenben, remélni az ő csodálatos szeretetében, és szeretni őt és egymást, ami addig nem ment. És ez a harmadik oldala a keresztségnek, új életben járni. A keresztség egy csodálatos, tényleges változást munkál minden ember életében, aki meg van keresztelve. És itt van a keresztségnek a lényege, és itt éri el a célját. De teljesen mindegy, hogy mikor kereszteltek meg valakit. Még azt is mondhatom, hogy teljesen mindegy, hogy egyáltalán megkeresztelték-e. Persze, mivel ez Jézus Krisztus parancsa, ezért aki hitre jut, az meg akar keresztelkedni, ez természetes. De ez a keresztség lényege, hogy azonosulunk Jézus Krisztus halálával, megértjük, hogy ez értünk történt, és valami megváltozik bennünk, és egy új életet kezdünk el élni. Elkezdjük meglátni a sötétségeinket, elkülöníteni magunkat tőle, bocsánatot kérni újra meg újra Istentől és azoktól, akiket megbántunk vele, és megtisztulni ezektől újra meg újra imádságban. Új életben kezdünk el járni. Ez nem egy csapásra megy, és ez nem automatikus. A keresztség csak az új élet kezdetét, a lehetőségét jelzi. Ezt látjuk a Pál apostol leveleiben is. Ahány levelet ír a gyülekezeteknek, az mind-mind felszólításokkal végződik. Azt mondja, hogy ezt tette értetek Krisztus, nos hát akkor járjatok új életben. A evangélikus útmutató mai igéjében például, amit igei hirdetésre ír elő, a Galata levél 5. fejezetében ez a szakasz van, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Miért kell ezt egy gyülekezetnek mondani? Azért, mert ilyenek. Az, hogy meg vannak keresztelve, nem azt jelenti, hogy mások lettek. Hanem azt jelenti, hogy kaptak egy lehetőséget a keresztségben, egy igehirdetést. Hogy az Isten meghalt érted Krisztusban, megváltott téged, új életed van. Kezdj hozzá, folytasd, változz, kérj újra meg újra bocsánatot, ismerd el, ismerd be mindazt a rosszat, amit teszel. És ott a csodálatos lehetőség, hogy újjá legyél napról napra. Ezért lehet csodálatos biztatás, ige hirdetés, ígéret mindannyiunknak a keresztség. Luther Márton, amikor a sátán különösen kísértette őt, akkor azt találta megoldásnak, hogy fölírja újra meg újra, hogy latinul, hogy baptizatus sum, meg vagyok keresztelve. Jézus Krisztus vérét ontotta a megváltásomra, és ez érvényes rám. Az Isten új élet lehetőséget adott nekem. Ellenállhatok a kísértésnek. Megbánhatom a bűneimet. Újat kezdhetek napról napra. Adja Isten, hogy a keresztség ilyen fontos legyen az életünkben, hogy tudjuk, hogy miről van szó, hogy miért vagyunk megkeresztelve, hogy ez mit jelent számunkra, hogy micsoda lehetőség adatott nekünk, és ez a miénk. Erre csak építeni kell, hinni kell, hogy Krisztusban meg vagyok váltva, meg vagyok keresztelve. Így legyen, napról napra, mindnyájunkkal. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 431. dicséretet, ez egy keresztelési ének, de most magunkra nézve énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen, a Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégiglen minden mi gyermekinkkel. Fennállva imádkozzunk ismét. Szeretnénk mi is valóban prózában is ezt kérni tőled, hogy keresztelj meg igazán belülről minket. Segíts megérteni, meglátni, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszthalála. Segíts megérteni azt a nagy cserét, azt a nagy csodát, hogy helyettünk és értünk halt meg Jézus Krisztus. Mert mi nem tudunk változni, abba belehalunk. Köszönjük, hogy te jöttél el és te haltál meg. Aki erős voltál és aki fel tudtál a halálból támadni. Köszönjük, hogy nekünk nem kell ilyen módon meghalnunk a bűneink miatt, hanem csupán azonosulnunk kell Jézus Krisztussal, azzal, amit ő tett értünk. Csupán el kell ismerjük, hogy milyen sötét, milyen szennyes is a mi valónk, a mi bensünk. Mi minden budjan ki belőle napról napra. Könyörülj rajtunk, mosd meg minket egészen belülről. Távolítsd el a hitetlen szívünket. Segíts, hogy ne álljon közéd és közénk a régi valónk, a hitetlenkedésünk, a kételkedésünk. Segíts rád bíznunk az életünket. Köszönjük, hogy gyermekeinket is úgy láthatjuk ennek a fényében, hogy a te ígéreted van rajtuk, hogy ők is bűnösök, akik szintén nem tudnak megváltozni, de akik helyett Krisztus meghalt, segíts, hogy ők is meglássák ezt, megértsék ezt, segíts őket hitben nevelni. Könyörülj ezen a tanéven, könyörülj a hitoktatókon, áldj meg mindnyájunkat, gyülekezetünket, hadd legyünk igazi néped, akik belülről vagyunk megkeresztelve a te szent lelked által. És neked szolgálunk azzal, hogy újra meg újra eléd visszük a bűnnel terhelt életünket, és megmossuk, és a te bocsánatodban megfürdünk, és neked akarunk szolgálni. Így áldj meg mindnyájunkat napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most együtt könyörögjünk énekszóban a himnusz és a székely himnusz éneklésével nemzetünkért, hogy ebben a menekült áradatban is meg tudjunk állni.
Védőkort, ha küzd el. Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvénye. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcában zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Isten.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a szintén megkezdett éneket folytassuk, fejezzük be a 273. dicséretet, a 7. versétől énekeljük végig, kezeidnek karjaiban, élet-halál birtokodban.